Van egy ilyen ellenzéki körökben divatos, sőt választások idején állandó felmerülő narratíva, hogy itt a ugye, romák miatt van a Fidesz színen leegyszerűsítve, ami különösen bájosan magukat baloldali embereknek valóktól ezt hallani, szegény meg ilyen cigányhibáztatás ugye a Fidesz kétharmad kapcsán. Ez itt tényszerűen nem igaz, mert azokon a helyeken, ahol magas a romáknak a részaránya, sokkal kevesebben mennek el szavazni bármilyen választás, mint egy olyan faluban, ahol szinte nincsenek jelen.
Köszöntök mindenkit, ez itt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora péntek esténként. Én Szurovec Illés vagyok, és hogyha követtetek minket, akkor tudjátok, hogy az elmúlt hetekben Bódi Mátyással és Kovalcsik Tamással, a Választási Földrajz szakértőivel kísértük végig a Partizán országjáró turnéját. Ahogy láthattátok, összesen 7 olyan településre látogattunk el a turné során, amelyek rávilágítanak valamilyen fontos társadalmi jelenségre, amik százezrek vagy akár milliók hétköznapjait határozzák meg. Az elmúlt hetekben foglalkoztunk a gyári munkások, a mezőgazdaság, a kiürülő térségek, a külföldre ingázók, az agglomerációban és a lakótelepeken élők helyzetével is. Mai utolsó adásunkban a roma kisebbségről és a szegénység kérdéseiről fogunk beszélgetni, ezen a héten ugyanis Dél-Baranyába, az Ormánságba látogatunk, onnan jelentkezünk majd további műsorokkal. Most itt a stúdióban Bódi Mátyással kezdünk, majd érkezik Teller Nóra szociológus, akivel a szegregátumokról és a telepfelszámolási programok eredményeiről fogunk beszélgetni. Szia Matyi, köszöntelek az adásban.
Szervusztok.
A mai adásban tehát a romák és a szegénységben élőknek a helyzetéről fogunk beszélgetni, és itt már is beleütközünk egy komoly nehézségbe, hiszen nyilván nem minden roma ember szegény, és nem minden szegény ember roma, de mégis, hogy látod, mit lehet erről tudni, mekkora tényleges összefüggés van a szegénység és a roma kisebbség között?
Ugye még geográfusok vagyunk, tehát kifejezetten a területi összefüggéseket szoktuk vizsgálni. És az a kérdés, hogy hol laknak ma Magyarországon a szegények, és hol laknak Magyarországon a romák, nagy arányban, akkor azt látjuk, hogy ez a két kérdés elég jelentősen egymásra rakódik a magyarországi földrajzi térben. Tehát ebből nyilván az is következik, hogy a legtöbb szegény olyan településen él, ahol jelentősen magasabb a romáknak a lakosság aránya, mint az országos átlag, illetve a legtöbb roma olyan településen él, ahol jól alacsonyabbak a jövedelmek. Nyilvánvalóan ez azért is van, mert a legtöbb roma valóban rossz körülmények között él. Tehát valóban az átlagosnál sokkal kevesebb jövedelemből gazdálkodik, sokkal kevésbé iskolázott. Tehát az látszik, hogy ezek mindenféleképpen területileg összefüggő jelenségek. Ugye akkor valóban az nem jelenthető ki, hogy minden szegény roma, és hogy minden roma származású ember szegény. Az biztos, hogy a roma lakosság Magyarországon nagyon jelentős lemaradásban van a jövedelmi felzárkózásban, iskolázottságban és a sor másik nagyon fontos társadalmi indikátorban.
Az előbb azt mondtad, hogy lehet tudni nyilván, hogy mik azok a térségek, ahol nagy arányban élnek romák Magyarországon, és ezt nyilván a KSH-nak a népszámlálásaiból tudunk erre következtetni, de igazából, hogyha megnézzük ezeket az adatokat, akkor azt a furcsaságot látjuk, mintha 2001-től 2011-ig nőtt volna a romák aránya, aztán meg visszaesett volna megint a 2020-as évekre, ami nyilván nem életszerű, tehát nem tűnik el csak úgy 100 000 ember a semmibe. Mi a magyarázat annak, hogy egyre kevesebben vallják magukat romának ezeken a népszámlálásokon?
Ez önmagában egy nagyon nehéz kérdés, hogy annak megbecsülés, hogy pontosan hány roma él Magyarországon. Hogy tetszik ez a társadalomtudomány számára egyik legégetőbb kérdés a statisztikai számbavétel szempontjából, mert valóban a személyes percepciónk itt nagyon messze van attól, amit a statisztikákban látunk, nem találkozik a valósággal. Tehát nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ma Magyarországon mondjuk egy faluban mondjuk csökken a romáknak a részaránya, mondjuk Észak-Kelet-Magyarországon, éppen Dél-Baranyában. Nyilván ez nem igaz, mégis sok helyen ezt látjuk a statisztikában, hogy ez miért lehet. Ugye a népszámlálásnál ugye a számláló biztos feltesz egy kérdést, és abszolút lényegében az emberek önmaguk döntik el, hogy erre hogyan szeretnének válaszolni, minek tartja ön magát. Szerintem ennek van egy pozitív része is, mert azt mondhatjuk, hogy egyre több roma igazából magyarnak definiálja magát, ami lehet egy ilyen integrációs lépcső, tehát hogy kevésbé különbözteti meg magát mondjuk faji vagy etnikai bármilyen alapon a többségi társadalomtól. Ugyanakkor nyilván ez egy kicsit egy naiv feltételezés, inkább azt gondolom, hogy döntően a cigánysághoz társuló negatív sztereotípiák, adott esetben negatív korábbi élmények, vagy bármi olyan negatív megkülönböztetés, vagy bélyeg, társadalmi bélyeg, ami rájuk kerül, emiatt egyre kevesebben vállalják fel mondjuk a saját roma identitásukat, és emiatt látjuk azt, hogy mondjuk statisztika szerint nagyon csökken a romák részaránya, ami nyilván nem igaz.
Az előbb, ugye onnan indítottuk a beszélgetést, hogy milyen átfedés van a romák és a szegénység között, és beszéltél arról, hogy mennyiféle társadalmi hátrány koncentrálódik ennél a kisebbségi csoportnál, amit nyilván látunk az oktatástól kezdve egy csomóféle társadalmi mutatóban. Összességében azt meg tudjuk mondani, hogy a romákon belül milyen arányban vannak azok, akik tényleg szegénységben, komoly nélkülözésben élnek?
Ugye alapvetően a romák, ők hagyományosan egy rurális, tehát abszolút vidéki társadalom. Az, hogy romák nagyobb számban megjelentek nagyvárosokban, ez például a szocialista iparosításnak volt később a úgymond a terméke. Ugye a lakótelepek kapcsán beszéltünk arról, hogy például ugye a 70-es években igenis koncepció volt a Kádár rendszerben az, hogy szociális alapon, vagy például gyerekszám után lehessen kapni például tanácsi ingatlan, tehát még egy panellakást, és akkor megjelennek például nagyobb számban a 70-es évek elején például romák a Havana lakótelepen, vagy más nagy budapesti lakótelepeken, vagy Miskolcon az Avason, stb. Tehát, hogy alapvetően volt egyfajta integráció, vagy tehát a Kádár rendszerben is elindult valami fajta közeledés. A Kádár rendszer is rengeteg ilyen akkor ugye Putrinak hívták, volt egy Putri felszámolási program, ugye rengeteg ilyen nyomortelepet felszámoltak nagyobb városokban is, meg falvakban is. Az biztos, hogy a roma lakosságnak az a része, különösen aki például mai napig nagyon apró falvas, nagyon kis településeles, olyan helyen, ami közlekedési szempontból is nagyon ilyen árnyékban van, ők nagyon komoly anyagi hátrányban vannak, jelentősen lemaradva a többségi társadalomtól. Nem tudnék most pontos számra mondani, az egészen biztos, hogy legalább a roma társadalom legalább több, mint a fele ilyen településen él.
Igen, egyébként ez egybe is vág azzal, amit a kormánynak a nemzeti felzárkózási stratégiájában lehet olvasni, ami igazából azt állítja egy pár évvel ezelőtti adatok alapján, hogy a romákon belül tényleg több mint 50% kifejezetten nélkülözésben és rossz anyagi körülmények között él, de nyilván kiemelik azt is, hogy ez egyébként jobb, mint pár évvel korábban, és valamennyire azért csökkent ez a lemaradás a többségi társadalomhoz képest, de hát látszik ebből a számból is, hogy ez még mindig egy nagyon súlyos helyzet.
Igen, hát ugye ezek a különböző társadalmi indikátorok mennyire depriváltak, hogy az azt jelenti, hogy mennyire tudnak megvásárolni olyan termékeket, amire azt gondoljuk, hogy az alapvető életszükségletek kielégítésére fontos, egy olyan társadalmi státusz fenntartására fontos, ami alapvetően azt teszi lehetővé, hogy olyan életet éljen az adott egyén, mint a társadalomnak a többi tagja.
Ugye ebben egyébként a húsfogyasztástól kezdve az internet elérésig egy csomó minden benne van.
Nagyon változó, igen, ez a úgymond ilyen árukosár, de valóban olyan termékek vannak benne, amiről mint egy városi, nagyvárosi, mint egy diplomás sem úgy gondolkodik, hogy te tudja képzelni az életet ezek nélkül. De most nagyon sok ember számára ezek luxus termékek ebben a társadalmi csoportban, és még egyszer nem csak romákra jellemző, hanem vidéki szegényekre is, vagy akár nagyvárosi szegényekre is. Ugye az látszik, hogy Magyarországon 2011-12-ig még azért éreztette a hatását a nagy gazdasági ugye, válság, a 2008-2009-es pénzügyi válság, és 2013-tól egyértelműen elindult egy nagyon, nagyon, nagyon markáns gazdasági felemelkedés, egy globális szintű gazdasági konjunktúrába tudott becsatlakozni a magyar nemzetgazdaság, és ez lehetővé tette azt is, hogy különböző jólétileg számító intézkedéseket tudjon ugye a kormány meglépni. Azon túl, hogy teljesen átalakította lényegében a járulékos rendszer, tehát a korábbi nagyon magas járulékos arányt ugye megszüntette, nagyon sok ilyen jóléti intézkedés ki is vezetettem, úgyis meg is szüntetett, az embereket beterelték az amúgy nagyon feszessé váló munkaerőpiacra. De általában el szoktam mondani azt, hogy az Orbáni társadalom vagy gazdaságpolitikának 2010 után van egy egyértelműen pozitív hozadék, ami például azt, hogy a munkaerőpiacot nagyon feszessé tette, ami azt jelenti, kicsit magyarabbra fordítva, hogy szinte majdnem mindenkinek van munkahelye. És ebben igenis nagy számban be tudtak csatlakozni amúgy vidéki szegénységben élő romák is. És nem csak a közmunkáról van szó, mert ez a közmunka azért annak az aranykor az 2016-7, tehát az a 2019-es választások előtt már azért úgy kifulladt, legalábbis sokkal kisebb hangsúlyt kapott, mint korábban. Országos képet nézve az látszik, hogy nagyon sok roma be tud csatlakozni ebbe a fajta foglalkoztatási formába, és igenis, az fontos az ő szempontjukból, hogy újra dolgoztak. Tehát fel kellett kelni reggel, elmentek dolgozni, és alapvetően volt egy ilyen, a családban újra egy dolgozó ember volt, és ez elképesztően fontos akkor, amikor korábban például nincs munkája mondjuk egyik családtagnak sem.
Igen, azért a 10-es évek közepén erről nagyon sokat lehetett olvasni, meg látni, hogy tényleg amúgy milyen visszaélések lehettek ezzel kapcsolatban, tehát hogy adott esetben a polgármester egy faluban hogyan tudta használni a saját hatalma bebetonozására azt, hogy kinek adok közmunkát, kinek nem. az, hogy éppen volt olyan hely, ahol ez tényleg hasznosabb munka volt, volt, ahol kevésbé, szóval ezzel így amúgy ilyen mikroszinten nagyon sok probléma volt, de igen, aztán ez valóban nagyon visszaesett, és akkor azt mondod, hogy akkor a romák is jelentős részben tudtak becsatlakozni az ilyen ipari munkákba, amikről egyébként az első adásban is beszéltünk Kovácsik Tamással.
Igen, a feldolgozóipar rengeteg romát úgymond felszívott, tehát az kétségtelen tény, hogy persze ezek nem magas hozzáadott értéket képviselő munkák, jellemzően a gyárszalagnál összepattintok valamit, és típusú ilyen, tényleg csak a végrehajtási folyamatban résztvevő, mondjuk ilyen összeszerelőként dolgozó, vagy egyéb más munkákban ugye részt tudtak venni, de ez fontos, tehát hogy alapvetően munkához jutottak, állandó jövedelemhez jutottak, nyilván társadalombiztosításhoz, stb. Az egy másik kérdés persze, hogy milyen munkahelyi jogok, milyen fizetés és milyen munkakörülmények között lettek foglalkoztatva, ez egy külön adás nyilván megérne. És azért a deprivációs mutatókon is látszik azt, hogy még egyszer az, hogy mennyire lehet megvásárolni alapvető termékeket bizonyos emberek, mennyire nem tudják ezt megvásárolni pontosabban. Azért az látszik, hogy a környező országokhoz képest még mindig nagyon magas ez a szám Magyarországon. Tehát igazából ha a saját térségünket nézzük csak, ez mindig a legmagasabb sajnos Magyarországon. Tehát nálunk, ami mindig a legtöbb olyan ember számarányát tekintve, akik nem tudnak megvásárolni olyan termékeket, amelyeket mondjuk más ember a többségi társadalomban egy alapvető dolognak vesz, és észesen vesz, hogyha ha ott van a háztartásban.
Igen, egyébként itt a legutóbbi adatok alapján is látszik, hogy Magyarországon, Romániában és Bulgáriában van csak 10% fölött még ez az arány, akik ennyire komoly nélkülözésben élnek, de hát közben másfelől nyilván az meg egy tök jó hír, hogy ez nagyon magasról indulva lefelé csökken. Szóval itt is az egyik szemünk sír a másik nevet, hogy ez még mindig nagyon magas a környező országokhoz képest, de sokkal alacsonyabb, mint
ilyen
korábban volt.
2010-2011 környékét ilyen nagyon drámai volt a helyzet ebben a kérdésben. Tehát, hogy akkor azért ilyen 20-valány százalékon volt a deprivációs mutató. De azt jelenti, hogy több mint minden ötödik magyar ember nem tud megvásárolni alapvető szolgáltatásokat, vagy alapvető termékeket. Ez a szám csökken most ilyen 10x%-ra, tehát lehet, hogy lefeleződött, csak közelít mindig nagyon magas sajnos a többi országhoz, a környező országokhoz képest.
Hát és azt még kevésbé látjuk ráadásul, hogy az elmúlt 3-4-5 év az inflációs sokk, egyáltalán a járvány és az energiaválság és minden egyéb, ami itt össze tolódott és egy ilyen gazdasági nehézséget okozott, hogy az milyen hosszú távú hatásokat fog eredményezni?
Hát az infláció mindig azt mondjuk, hogy az a szegények adója, szokták így közgazdászok megfogalmazni, mert hogy ugye az a fajta gazdasági jelenség, ami leghamarabb lecsapódik a legszegényebb rétegeknél, mert igazából azt mindenki fizeti. És valóban őket nagyon-nagyon erősen megérintette ez, és nyilván annak a fajta, és nem akarok még egybe átkötni a politikai részre, nyilván annak a fajta, hát nem is olyan plebejus politizálásnak pont ez a veszélye, mondjuk a Fidesz szempontjából, vagy bármi olyan hatalom szempontjából, aki ennyire az alsó társadalmi rétegekre épít, és mondjuk az elitjeit, vagy úgymond az értelmiségének inkább hátat fordít ezért cserébe, hogy ezek az emberek egy megélhetési válság hatására nagyon könnyen hátat fordíthatnak, legalábbis passzívá válhatnak mondjuk politikai értelemben.
Na, erre még mindjárt visszatérünk, de még arról akartalak kérdezni, egy kicsit visszacsatolva itt a KSH adatokra, hogy ugye az igazából önmagában nem olyan meglepő, hogy ezekből is kiderül, hogy romák jelentős arányban Észak-Kelet-Magyarországon élnek, illetve a Dél-Dunántúlon, mondjuk Baranyában és abban a térségben, de ennek van valamilyen jól megragadható oka, hogy miért pont ez a két térség az, ahol kifejezetten sok roma él a többi területhez képest?
Az észak-magyarországi roma tömb, ha most így egyként kezeljük, azok a településkon nagyon jelentős számú roma lakosság van, mondjuk a Cserehát, vagy a Zemplén, vagy tényleg mondjuk Nógrádban, vagy Heves-megye egyes részein. De az látszik, hogy ez földrajzilag folytonos, tehát ha valaki átmegy a szlovák határon északon, ugyanilyen típusú településeket fog látni. Ha valaki elmegy mondjuk Tőketerebesre, vagy mondjuk Kassára, Kassa külvárosába sétálgat, nagyon hasonló utcaképet fog mondjuk látni, mint mondjuk Sajószentpéteren lát, vagy mondjuk Ózdon, vagy mondjuk Salgótarjánban. Vagy mondjuk egy bármelyik cserehátik kis faluban. Tehát abszolút egy földrajzilag kontinús, abszolút folytonos jelenségre van szó. A Baranyai egy kicsit érdekesebb abban a szempontból, hogy jobban meg lehet magyarázni egy konkrét történelmi esemény sorozattal. Ugye mind az észak-magyarországi rész, mind a Dél-Baranya mezőgazdasági szempontból egy jóval értéktelenebb résznek számított mondjuk a királyi Magyarországban, vagy később mondjuk a 20. század első felében. Egész egyszerűen nincsenek olyan minőségű talajok, mint mondjuk az Alföldön vagy a Kisalföldön. Nem nyílt lehetőség mondjuk szántóföldi növénytermesztésre, nagy birtok kialakítására, ilyenfajta egzisztencia felépítésre, de döntően az emberek legeltettek, halásztak, vagy erdőgazdálkodással foglalkoztak. Ennek volt egy olyan következmény, emiatt viszont annak a pici birtoknak a megtartása, ami létrejött, az egy élethalál kérdése volt ebben a térségben, és emiatt az emberek, a családok ugye azt a stratégiát választottak, hogy elkezdtek egykézni. Ezt így hívták, azt hiszem, hogy mindenki csak egy gyereket vállal, legalábbis egy fiú gyereket, hogy a birtok ne osztódjon abban az esetben, hogyha ugye van három fiúk, az három felé kell osztani, három egyébként egy atyafiú ugye igazságos a gyerekei között, a birtokot. És ilyen miatt elkezdődött az egykézés folyamata, ez kifejezetten antropológusok először a református falvakban azonosították, de kiderült, hogy ez sokkal szélesebb körben elterjedt társadalmi jelenség volt. Ez még a Horthy korszakban is egy velünk élő jelenség volt akkoriban. És lényegében az akkori etnikai magyarság, vagy a többségi társadalom lényegében elkezdte felszámolni magát annak érdekében, hogy a birtokot ne aprózza el. Ezzel szemben a romáknak nem volt ilyen problémája, úgymond nem voltak földbirtokosok, maximum napszámosként vagy segédmunkásként vettek részt ezekben a munkákban. Számukra ez is szempontként nem jelent meg, és ők már akkor is sokkal több gyereket vállaltak. Tehát lényegében ebben a térségben volt egy nagyon dinamikusan növekvő roma népesség, nagyon dinamikus gyerekszámmal, és ezzel szemben volt egy saját magát felszámoló többségi társadalom, aminek az lett a vége, hogy az egykori kisebbség lett most már sok helyen a többség, mert ugye egész egyszerűen megszűnt a magyar etnikai jelenlét, úgymond ezekben a falvakban.
És hát pont ez az a két térség. Ugye mondtad az előbb, hogy a roma népesség az kevésbé kötődik a városokhoz, inkább a vidékhez. Pont ez az a két térség, ahol amúgy sok ilyen kis apró falut találunk, mondjuk összevetve, nem tudom, az alföldi régióval, mondjuk ahol inkább ilyen nagyobb mezővárosok vannak, vagy közepes városok.
Így van, tehát ha azt nézzük, hogy egy térképe, hogy hány 500 fő alatti falu van Magyarországon, és hol található, akkor lényegében két ilyen nagyobb csomópont van. Egyik az Észak-Magyarország, másik meg ugye az a Zala megye, belső Somogy, Baranya. Tehát, hogy ezek azok a részek, ahol rengeteg pici apró falu van, nagyon töredezett a település szerkezet, a közlekedési hálózat is nagyon, nagyon keszekusza, rengeteg zsákfalu van, tehát ilyen csak egy irányból lehet megközelíteni, nincs csak annyira bekötve főútvonalakra, tehát eleve ez egy közlekedési szempontból is erősen periférián lévő térség, ami szerintem ez jobban igaz még Dél-Baranyára, egész egyszerűen azért, mert Észak-Magyarországra hamarabb bejutsz a fekvése miatt, mint bármelyik ormánsági település, vagy akár Pécsre. És az is nagyon érdekes, hogy sokkal kevesebb szó esik róla.
Igen, igen.
Tehát, hogyha
igen.
A cigányságról beszélünk, általában mindenki Borsodról beszél, Szabolcs megye, Nógrád.
Igen.
Szerintem ennek ahhoz is van köze, amit most megbeszéltünk. Szerintem számára, abszolút száma valószínűleg azért kevesebb is a roma lakosság mondjuk Baranyában, mint mondjuk Borsodban és Szabolcsban. A másik meg az, hogy ha belegondolsz abba, és persze semmit tudományos nincsen, de hogyha megnézem azt, hogy az elmúlt 30 évben kik prezentálták, vagy kik reprezentálták a romákat mondjuk a televízióba, vagy a magyar nyilvánosságba, azok az emberek, hogy amikor példákat mondanék, és mondjuk minősíteném az ő működésüket, többnyire szinte mind észak-magyarországiak voltak. Tehát Nógrádból jöttek, Szabolcsból jöttek, Borsodból jöttek.
Az előbb már egy kicsit belekaptunk a politikai részébe, említetted az, hogy a Fidesz számára milyen jelentősége van a alacsonyabb társadalmi rétegeknek és az ő szavazatuknak. És nyilván ugye itt van egy csomó mítosz igazából a romák szavazói magatartásával kapcsolatban, még ellenzéki körökben is, hát nagyon sokszor előkerült az elmúlt években egy ilyen hibáztatás, hogy a romák tehetnek arról, hogy a Fidesz újra meg újra kétharmadokat szerez a választásokon. Pedig egyébként egy másik adásunkban, amikor az ingázásról beszéltünk, a puvárról összefüggésben, akkor meg is említetted, hogy igazából pont az ilyen legszegényebb térségekben inkább az van, hogy az emberek nem annyira foglalkoznak a politikával. Szóval ez hogy néz ki valójában, és miért van ez a félrecsúszás mégis az emberek fejében?
Igen, van egy ilyen ellenzéki körökben divatos, sőt választások idején állandóan felmerülő narratíva, hogy itt a romák miatt van a Fidesz, innen leegyszerűsítve, ami különösen bájos, hogy magukat baloldali embereknek maluktól ezt hallani, tehát akkor ez a szegény, meg ilyen cigányhibáztatás ugye a Fidesz kétharmad kapcsán. Ez itt tényszerűen nem igaz, mert tehát amit látunk, hogy azokon a helyeken, ahol magas a romáknak a részaránya, sokkal kevesebben mennek el szavazni bármilyen választás, mint egy olyan faluba, ahol szinte nincsenek jelen. Tehát
tudsz valami példát mondani erre esetleg, ahol ez kifejezetten látszik?
Hát persze szegregátumokban. Tehát amikor azt nézed, hogy ha csak az Ózdi, Miskolci vagy Slagótarjány szavazó köröket leválogatom, már is látszik az, hogy például Ózdon a bánszállástelepen, vagy Miskolcon a Jukóvölgyben brutális alacsony, tehát ilyen 10-20-30%-os részvételek vannak, úgy, hogy amikor a város többi részén meg 60-70%-os részvétel van, akkor nyilvánvalóan látszik az, hogy ezeken a helyeken az emberek úgy szavaznak, hogy nem szavaznak. Tehát lényegében nem akarnak részt venni a politikai véleményformálásban, teljesen elfordulnak, ettől a tevékenységtől, az már kétségtelen tény, hogy akik meg részt vesznek, az a kevés emberük valóban ilyen 80-90%-ban leszavaznak a kormánypártra, ami szintén egy létező jelenség, ezt szintén látjuk. De ha meg kéne fogalmaznom azt, hogy miként szavaz mondjuk a szegénységben élő roma, akkor azt mondanám, hogy azzal, hogy nem szavaz. Én ezt sokkal jobb általánosításnak tartom annál, mint ha azt mondjuk, hogy a Fideszre szavaz, mert a részt nem vevő embereknek a száma sokszorosa azoknak, akik amúgy elmennek és leszavaznak a kormánypártra. Ha leválogatom a 106 egyéni választókerületet Magyarországon, akkor a nem túl jó, de statisztika szerint, hogy a legtöbb roma a Borsod 3-as Ózdi központú választókerületben lakik, és ugye a választókerületben mennek el mindig a legkevesebben szavazni, mindig itt a legalacsonyabb a részvétel 2010 óta, most már 14 óta, akkor debütált ez a rendszer, folyamatosan.
Tehát akkor azt mondod, hogy igazából a romákon belül relatíve kevesen mennek el szavazni, viszont akik elmennek, ők valóban az elmúlt években nagy részt a Fideszre szavaznak. Akkor ilyen értelemben, akkor ez a része már nem mítosz, akkor ennek, erre mi a magyarázat?
Ugye az a része, tehát hogy a mitosz rombolás annyiban állja meg a helyét, hogy azt mondjuk, hogy a romák a Fideszre szavaznak, ugye a romák, tehát hogy ilyen nincs, egyrészt, hogy a roma, másrészt meg ugye az látszik, hogy nem vesznek részt a politikában. Az kétségtelen tény, hogy ha megnézzük azt a térképen, hogy hol növekedett a Fidesz mondjuk 2014 és 24 között, és hol laknak a romák, hát akkor az elég jelentős átfedés fog mutatni azért a két térkép egymással. Az is biztos, hogy ahogy mondtuk, hogy a romáknak az jelentős része a társadalom jelentősen, a társadalom átlagánál jelentősen rosszabb anyagi körülmények között él, és sokkal kevésbé iskolázott. De azt is látjuk, hogy a 2014 óta a Fidesz bejárt egy olyan utat, hogy sokkal jobban megerősítette a pozícióit ebben a társadalmi rétegben, mármint az alacsonyabb jövedelmű és az alacsonyabb társadalmi státuszú vidéki választók között, aminek egy jelentős része valóban amúgy roma. Tehát, hogy az látszik, hogy a Fidesz, miközben ugye ezek az emberek sokszor amúgy épp vagy kárvalottjai van nagyon sok intézkedések, legalábbis nem oszt feléjük arányosan a kormányzat különböző gazdasági transfereket. Tehát mindenfajta olyan intézkedés, akár lakásfelújítás, akár mindenfajta ilyen családi támogatás, az úgy van megkonstruálva, hogy ezt nincs így kimondva, de kifejezetten azt az érzést kelti, hogy ebből valahogy próbálják ezért a romáknak a részesedését legalábbis minimalizálni. Tehát aki dolgozik, régóta tévét fizet, magasabb jövedelműek, magasabb kedvezményt is tudnak azért érvényesített. Eleve az egész rendszer úgy van megkonstruálva, hogy hát ne kedvezzen nekik. Kicsit mindenki ilyen félreértésben van, mert ehhez képest az látszik, hogy ők szavaznak leginkább, legdinamikusabban ott tudta ugye növelni a Fidesz a támogatottságát, miközben a magasabb társadalmi státuszú választók körébe pedig elég sok választót veszített az elmúlt 10 év során a kormánypárt.
Igen, nekem egyébként ez a leginkább magyarázó erejű kép erre az egészre, az volt így mondjuk a 2015-től induló időszakra, hogy így, hogy a társadalom az egy lift, és az ment fölfelé ebben a gazdasági felévelésben, akkor nyilván, aki alul van, az is egyre följebb került. De hogy igazából az, hogy mennyire van lemaradva a többiektől, hát az nem változott, vagy még akár növekedett is. Ezzel együtt nyilván belül úgy érzi az ember, mindazok miatt, amiket megbeszéltünk, hogy hát igazából egyre jobb és jobb lett.
Gyere mondják a szociológusok, hogy a társadalmi mobilitás kicsit olyan, mint a plafon, ami ragad, és ugye azt mondják, hogy a plafon is nagyon ragadós, és ugye a talapzat is, tehát hogy leesni sem nagyon tudsz, ha már fent vagy, de felkerülni igen. Sem, tehát pont ez a liftes hasonlat is pont erre jó, hogy igazából a relatív helyzete nem, vagy alig változik embereknek, tehát oktatásban, politikai érdekképviseletben, vagy bármi másban, vagy vagyonszerzésben, tehát ingatlan, nem tudtak lényegében közeledni a többségi társadalom. A fogyasztás volt egyetlen, amiben kicsikét az látszott, hogy nyilván a konjunktíra, meg a gazdasági fellendülés miatt, ami ez a Covid-járványig tartott, hogy ebben volt egy jelentősebb előrelépés az ő részükről.
Na igen, és itt a politikai érdekképviseletet is említetted, és hogy ez tök érdekes, hogy miközben azt látjuk, hogy valóban a szegények, és azon belül a romák fontos célcsoportjai bizonyos értelemben a kormány politikájának. Egyébként nem nagyon látjuk így évtizedes távlatokban sem, hogy mondjuk azokban a térségekben, ahol sok roma ember él, ott mondjuk roma politikust jelölnének a pártok, azt se látjuk, hogy kiépült volna kifejezetten a romákat képviselő politikai erő. Hogy látod, van valami általános magyarázat arra, hogy miért maradtak el ezek?
Hát, hogy van egy roma polgármester, akkor az egy hírérték, ez bekerül a napilapokba, hogy roma polgármester, mint egy nem tudom, egy különleges jelenség lenne abban az országban, ahol legalább mondjuk lakik 800 ezer roma, tehát ez önmagában egy vicc, hogy erre egy cikket kell, már pedig ugye cikkek születnek erről, annyira ritka. Igen. Tehát, hogy ez benne az szomorú. Én megkérdeztem korábban, ami kormánypárti és korábbi ellenzéki kampányokban is dolgozó embert, és mondom, hogy miért nem teszek ki a plakátokra romákat. Olyan helyeken, ahol mondjuk az Ózdi választókerületben, olyan helyeken, ahol nagyon sok a roma, és gyakorlatilag néztek rám ilyen nagy boci szemekkel, hogy ilyet nem lehet. Tehát egy olyan vörös vonal, ami helyetlen politikai oldal sem mert átlépni. Tehát el van egy axiomaként könyve az, hogy romát nem indítunk el. Persze, most akkor lehet mondani azt, hogy igen, korábban volt a Horváth Aladár, meg volt a politikus, aki valóban elindultak, meg marginalizálódott pártoknak néha voltak roma jelöltjei, de itt soha nem volt valós esélyük arra, hogy nyerjenek egyéniben. Tehát én arra gondolok, hogy mondjuk a Fidesz, vagy mondjuk a Tisza párt elindítani egy roma jelöltet mondjuk valami Észak-Borsodi választókerületben. Mondjuk egy olyan választókerületben, ahol mondjuk jó eséllyel egyik vagy másik felnek nincs esélye, de mondjuk lenne egy országos politikai üzenete annak, hogy mikor elindíti a roma jelöltet valamelyik választókerületben. Én ezt nem teljesen látom be, hogy ez miért annyira lehetetlen, de nem is ismerek olyan méréseket, amit lehet, hogy ők ismernek, hogy milyen választói attitúdok kötődhetnek mondjuk roma politikusokhoz. Az biztos, hogy korábban volt erre azért törekvés. De a rendszerváltás idején például az SZDSZ-nek volt a Pralipe, ami egy ilyen kifejezetten roma tagozata volt az akkori SZDSZ-nek. Tehát 80-as években még az underground kategóriába tartozott, hogy ez a szegényeket támogató alap, ugye a SZETA, ami később a fontos szövetségese volt az SZDSZ-nek, ugye Solt Otília, Iványi Gábor, Tamás Gáspár Miklós ilyenek dolgoztak benne, és ők ugye vitték ezt a roma kérdést be az SZDSZ-be, és akkor volt egy nagyon erős szociális szála, vagy egy ilyen roma kérdésekkel foglalkozó tagozata az akkori szabaddemokrata pártnak. Szerintem volt is ott több roma származású képviselője is a pártnak, Hág Antónia, stb. Ők is mindig kelet-magyarországi arcok voltak. De később valóban az lett, hogy lényegében volt egy-egy politikussal, volt a Fidesznek ugye a Farkas Flórián, meg a MSZP-nek volt a Teleki László, aki egy nagykanizsai roma politikus volt, és ők ketten ott ültek a parlamentbe, lényegében szerintem kicsit ilyen kvóta emberként, de nem igazán volt ezzel komolyan foglalkozva. Ugye volt a Lungodrom, amit érdemes megemlíteni, amennyire én tudom, ők is így az MDF, meg később a szocialisták körül mozogtak, aztán ugye 2002-ben lettek hivatalosan a Fidesznek a szövetségesei. De hogy ezt számít, hogy gyakorlatilag szerintem egy-két kezemben meg tudnám számolni azt, hogy hány roma politikus volt az elmúlt, mondjuk 30-valahány éppen a magyar országgyűlésben, hogy egy vicc.
És hát, ahogy te is mondtad, ők is inkább nem egyéni jelöltként, hanem mondjuk listáról jutottak be. Egyébként 22-ben az ellenzéki összefogásnak is volt egy ilyen vállalása, hogy a listára tegyenek roma politikusokat a pártok, és akkor tényleg a Momentum is, a DK, a Jobbik, tehát mindenhol megjelentek ilyen politikusok, de valóban nem egyéni körzetben indították el őket.
Igen, csak hogy feltesz valakit listára, meg azt valahogy keretezni kell utána. Akkor kell egy kampányt építeni, akkor ez el legyen mesélve ez a történet. Hogy mi mondjuk befutó helyet adunk egy roma politikusnak, akiről nem árt tudni azt, hogy például akkor el kell mesélni az ő történetét, hogy mivel foglalkozott, nyilván egy olyan embert kell választani, aki mondjuk korábban romákért dolgoz, nem csak úgy azért teszünk be oda, mert ő roma. Tehát így igazából akkor ezt valahogy meg el kell mesélni a választóknak azt, hogy miért mellette döntöttünk, miért gondoljuk azt, hogy ő majd képviselni fog benneteket.
Ugye szintén az első adásban beszéltünk arról, hogy valóban Észak-Magyarországon, Kazincbarcika térségében, de más ottani választókerületekben is láttuk, hogy az ipari fellendülés, ez a munkaerőpiaci boom, ez egy komoly eredményt hozott a Fidesznek, tehát 10 éves távlatban, 14-ről 24-re valóban erősödni tudott ott a Fidesz. De igazából, hogyha megnézzük a délbaranyai településeket, ott is azt látjuk, hogy azért előreléptek, erősödni tudtak, pedig ott nem volt ilyen erős ipari fellendülés. Akkor ott ez mivel magyarázható, mondjuk az ormánságban, délbaranyában?
Ugye ezt baloldali kutatók és értelmiségek is szeretik elvitatni, nem beszélve a kormánypártiakról, hogy van ilyen, hogy kiábrándult fideszes, de tényleg nagyon, nagyon jelentős mozgás volt. Ez sokan elmentek a Fidesztől, de még többen jöttek. Csak akik jöttek, ők jellemzően pont ebből a társadalmi rétegből jöttek. A legkevésbé iskolázott, legkevesebb jövedelmel rendelkező rétegekből. Mindig ezt tudom mondani azt is, hogy ugye állandó ilyen hahót a téma ellenzéki médiában is, hogy amikor Orbán Viktor egy olyan személlyel fotózkodik, kis grofó, lehetne ezeket sorolni, rengeteg ilyen olyan személy, olyan médiaszemélyiség van, aki ebben a társadalmi rétegben rendkívül népszerű, nagyon komoly hitelessége van. Ez elképesztően fontos politikai fegyver, meg egy kampányeszköz. Tehát én ezért általában azt tudom mondani, hogy persze lehet ezen jókat nevetni, hogy a kis grofó meg Felsi Ádám, aki még korábban a szocialista párt körül mozgott, hogy most akkor a Fidesz holdudvarában van, meg elmegy a Orbán Viktor évértékelőjére, és nyilvánról rengeteg Facebook poszt születik. Tehát ezt a célt szolgálja, hogy ezeket az embereket legalább érzelmi alapon valahogy maga mellett tudja tartani, és a szövetségesévé tudja tenni ebbe a választási koalícióban.
De közben egyébként ebben a térségben az is érdekes, hogy azért, ha megnézzük a nagyobb településeket, amik amúgy azért nem óriási városok, de mondjuk a térségben nagyobbnak számítanak, Szigetvár vagy Selye, ott is azt látjuk, hogy bár erősödik a Fidesz, de nagyon alacsonyról indult. Tehát még a legutóbbi tavalyi EP választáson sem ért el mondjuk az 50%-ot ezen a két településen. Tehát valahogy itt, mint hogy egy ellentmondás lenne ebben a két dologban.
Igen, mert ugye azért vannak itt különböző egyéni történetek is, hogy a Szigetváron kifejezetten volt egy nagyon sikeres és népszerű szocialista polgármester, aki az egyéniben is volt, hogy elindult, ő azért ismertsége miatt nagyon sok szavazatot el tudott azért vinni, tehát nagyon sok ellenzéki szavazatot elvitt az urnákhoz. Ő aztán ugye 22-ben már nem vállalta a jelöltséget, helyette egy másik jelölt volt, akit például sok kevésbé ismertek. És egy választókerületben indult, ahol 170 valány település van, ugye a Kovácsi Tamás mindig elmondja, és még jogosítványa sem volt, ugye, tehát hogy tényleg ez egy fontos szempont egy ennyire töredezett település szerkezetű választókerületben, de hogy valóban...
Én ebben a választókerületben van a legtöbb
település. A legtöbb település a Szigetváriban van konkrétan, és hát igen, ott a jogosítványnak a megléte az lényeg, ez tényleg egy kardinális kérdés, mint egy jelölt szempontjából, és az is biztos, hogy nagyon erős városvidék szembenállás van, tehát hogy te is mondtad, hogy még az ilyen kisebb járásközpontokban is jóval gyengébb a Fidesz, mint mondjuk a körülötte lévő ilyen 60-70%-os támogatottsággal rendelkező mondjuk településeken.
Módi Mátyás, nagyon köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
Én köszönöm szépen.
De a műsorunk még nem ért véget, mert ahogy az elején ígértem, itt van velünk Teller Nóra, szociológus, a Városkutatás Kft. Munkatársa, akivel alapvetően a szegregátumok helyzetéről, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen sikerei és kudarcai voltak az elmúlt évtizedekben a telepfelszámolási programoknak. Szervusz Nóra, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.
A 2011-es népszámlálás adatai szerint több mint 270 ezer ember lakik Magyarországon szegregátumokban, vagyis olyan településrészeken, amik jól lehatároltak, és ott koncentrálódik a szegénység, és többnyire roma emberek élnek ott. Ez a 270 ezer, ez egy elég régi adat, de nem találtunk igazából ennél frissebbet. Lehet tudni valamit, hogy azóta ez több lett ennél, vagy kevesebb?
Ugye ezekről az adatokról még azt érdemes tudni, hogy 10 évente előállított adatsor tud ilyenfajta információval szolgálni, és meg azt is fontos róla tudni, hogy nem tartalmaz egyébként etnikai adatokat. Tehát a nemzetiségre vonatkozó adattal nem operál ez a szegregátum lehatárolás, hanem abból indul ki, hogy ahol területileg koncentrálódik a szegénység, az igazából jól megfogható kettő adattal, az egyik a munkaerőpiaci részvétel adata, a másik pedig az alacsony végzettségnek az adata. És viszont a mostaniaknál ezeket a határértékeket még nem látjuk. Tehát a gyakorlatban elmegy az ember és elutazik ezekre a vidékekre, akkor nagyjából fogja tudni, hogy hol kezdődtek és hol végződtek annó a szegregátumok, de valóban van egy pár, ami nincsen ott, és van egy pár, ami megnőtt, ami szintén egy demográfiai folyamattal függ össze.
Nyilván azt tudjuk, hogy ezek tényleg az ország legszegényebb területei általánosságban véve, és nagyon rosszak itt az életkörülmények. De hogyha ennél jobban bele akarunk menni, akkor mit tudunk arról, hogy milyen körülmények között élnek itt az emberek egyáltalán, mennyire lehet erről általánosságban beszélni, mennyire vehetjük egy kalap alá ezeket a telepeket?
Nagyon sokfajta telep létezik, vannak egészen icike-picikék, ami ugye az adatokból is látszik, hogy egy ilyen 50 lakos által lakott területet is egyébként már megtalál a statisztika, és vannak borzasztóan nagyok is, tehát vannak 2000 cigány telepek is például Magyarországon, amiket nyugodtan fogok most akkor így mondani, mert ez a két bár etnikai célzást nem tartalmazó adat azért nagyjából rátalál egyébként ezekre a cigány telepekre. Azért is mások, mert van, ahol belső periférián van, ahol 50-60 éve egy ilyen hanyatlást zajlik le, növekedéssel, csökkenéssel, eltűnéssel, tehát nyilván saját dinamikájával, és vannak olyan részek is, ahol viszont nagyon sok minden ott tudott történni. Tehát azok a családok, akik be tudtak kapcsolni a munkaerőpiacba, ők rengeteget tudtak ezeken az életkörülményeken is javítani. De miért azt mondom, hogy azért lehet tudni, hogy hol kezdődik, meg végződik ez a dolog. Az egész egyszerűen azért, mert ott azok mind szolgáltatás hiányos térségek, nincs ott túl sok minden. Tehát találsz egy kocsmát, egy boltot, és akkor tudod, hogy nagyjából itt a vége ennek. Ezeknek ugye 1350 körüli egyébként az a szám, ami a hány szegregátumról annó a 2011-es adatokról beszéltünk. Tehát ezeknek azért van egy része, ami nem falvakban, vagy egész falvakat elfoglaló területek, hanem vannak városi területek is, és ezeknek városi területek tök máshogy néznek ki nyilván.
A szolgáltatás hiány alatt mit értesz pontosan?
Mondjuk nincsen kereskedelem, nincsen gyógyszertár, nincsen rendelő, és nagyon-nagyon rossz a közlekedés.
Hogyan jönnek létre egyáltalán ezek a telepek? Tehát ezek valahogy kialakultak a régmúltban, és akkor azóta is ott vannak, ahol vannak, vagy ahogy említetted az előbb, igazából itt adott esetben lehetnek mozgások, és mi mozgatja ezeket, hogy éppen valahol kialakul-e ilyen szegregátum, vagy megszűnik adott esetben?
Ami a kis településekre jellemző, az egy olyan demográfiai változás, ami az előregedő és onnan elköltöző, kihaló családok helyébe való beköltözést jelent. És akkor ennek van általában egy ilyen white flight kísérő jelensége, amikor onnan, aki még ki akarja menteni a vagyonát az ingatlanából, az eladja, és akkor a helyére be tudnak költözni szegényebb családok, és a szegények családoknak egy része az, az a jobbmódú roma család tud például lenni. Tehát van egy ilyenfajta folyamat.
És akkor ilyenkor önmagában az a terület, ahol mondjuk korábban nem romák laktak, jobb helyzetű nem romák laktak, az válik tulajdonképpen maga is szegregátummá, akár az egész falut is azzá téve.
Át tud billenni, igen. Hmm. Tehát, hogy egy ilyen folyamat zajlott le egyébként Tiszabúrán, Tiszabőn is egy pontig.
De ugye ezek azok a települések, amiket az ország legszegényebb falvaikért szoktunk hallani.
Igen. Vagy benne van a legszegényebb tízben, igen. Tehát nyilván van még Csenyéte, utána még van egy párnyi. De van egy olyan része is, ami nem ezzel van összefüggésben, hanem van mondjuk egy pont mondjuk városok esetében. Volt mögöttem mondjuk egy tudatos helyi döntési rendszer. Tehát ott, ahol arról volt szó, hogy akkor a szegényeknek valamilyen fajta lakhatást kellett biztosítani, azok területileg koncentráltan történtek. Tehát 70-es, 80-as években, meg a mai napig egyébként részben az önkormányzati bérlakáspolitikának van sajnos egy ilyen vetülete, hogy ezeket a nagyon rossz minőségű lakásokat megfizethetőségi indokokra hivatkozva a legszerencsétlenebb sorsú családoknak adják oda, és hogyha történetileg volt mondjuk egy olyan tisztviselőtelep, vagy olyan bányásztelep, vagy volt egy olyan mezőgazdasági foglalkoztatotti csoport, akiknek nagyon alacsony komfortfokozatú, nem felújított lakásokban zajlott annak az élet, akkor oda rendszerszerűen ezeket a családokat költöztették be. De az is jobb volt egy csomószor, mint ahonnan jöttek egyébként, de hogy ezek a területek aztán így maradtak, és elkezdtek lesüllyedni. Tehát míg a város egyéb területeinek volt a stabilizálódása vagy fejlődése, ezeket egészen egyszerűen így hagyták.
Ugye először igazán a 2010-es években volt lehetőségünk arra, hogy nagy mennyiségben költsünk uniós pénzt ezekre a telepekre. Ekkor, ha jól mondom, akkor összesen több mint 100 milliárd forint állt rendelkezésre végül. Majd elmondod, hogy ebből végül mennyi ment el, és mennyi nem. Hiszen te magad is részt vettél ezeknek a projekteknek az értékelésében, és készült ebből egy tanulmány, amiben azt írtátok, hogy összességében minimális a deszegregációs eredmény, tehát magyarán mondom, az emberek nem nagyon költöztek el ezekről a telepekről. Akkor mi értelme volt ezeknek a programoknak?
Viszonyulnak egy kicsikét előrébb a történetben, ugye a rendszerváltás előtt voltak mindenfajta próbálkozások drámai végeredményekkel, azt hiszem, gyakorlatilag egy generációnyi időre semmi sem történt. Viszont közben volt egy rendszerváltás, borzasztóan lesüllyedő területek, elképesztő elszegényedés és beragadás ezekre a kisebb településekre. És aztán 2005-ben indult el egyébként az első ilyen teleprogramos próbálkozás, ami azért volt baromira érdekes, mert hogy ott akkor 7 település vett egyébként ebben részt, meg még 2, mert hogy különböző dolgokat próbáltak ki. Tehát ott megpróbálták azt is, hogy lebontanak kicsi telepeket, az embereket beköltöztetik, vagy mindenkinek felújítják a lakását, vagy csak szétköltöztetnek. Tehát hogy sok-sok-sok fajta pici beavatkozás volt. Tehát fantasztikusan jó ötlet volt ezt így mind kipróbálni.
Ez még a 2000-es évek második fele.
2005-2006-2007, tehát ott innen indultunk. És utána ott volt egy nagy lendület ezzel kapcsolatban, amikor végre meg lehetett nyitni az EU-s forrásokat a kelet-európai tagállamok szempontjából egyébként csak lakhatásra, ugye korábban erre nem volt lehetőség. Meg kellett találni a szegényeket, és a szegény családoknak az előrejutását nem csak valamilyen fajta felújítással vagy építkezéssel kellett támogatni, hanem meg kellett őket erősíteni, vagy a munkaerőpiacon, vagy az oktatási rendszeren keresztül, vagy adott esetben szociális munkával. Tehát ezt így kombinálva kellett, és területileg célzottan kellett ezt végrehajtani.
Aha, tehát foglalkozni kellett azzal, amiben élnek az emberek, meg ők velük magukkal is.
Ez így van, igen. És ebből nőtt ki aztán az, amire utalsz, hogy viszonylag nagy volumenűvé meg tudott nőni Magyarországon az a program, csomag, tanfolyamok, beingáztatás, vizsgáztatás került oda, és aztán ez azért látszódott, hogy ez a dolgot elég jól kezeli egy pontig, de utána viszont a lakhatás nélkül nem sok minden fog megoldódni. Tehát, hogy ez annyira alapvető hátrányokat újra termelő közeg, azt gondolom, hogy ez viszonylag adja is magát, hogy ezt meg is értsük, hogy muszáj kombinálni ezt a kettőt, és ennek a kombinációnak a tanulságaiból tudott aztán elindulni ez a tényleg nagy volumenú valamicsoda, ami viszont városokban is és falvakban is már tudott működni. És amit mondasz, hogy de akkor ennek mi is volt az értelme, hiszen hát nem deszegregált. Ugye az egyik ambíciója a falusi programoknak az valóban expliciten az volt, hogy kimozgatni az embereket a telepekről, de azzal a hibával, hogy ugyanakkor a településeken belül maradva. A városokban ilyen ambíció nem volt, de lehetőség volt, és promotálva volt, és pénz volt rá költhető, de városok alapvetően a saját szociális bérlakás állományuknak a megújításával tudtak bekapcsolódni ebbe a programba, és egy-egy néhány családnak a kiköltözésével járt.
De akkor ezek szerint a falvakban jobban megvalósult a kiköltözés, csak éppen
kötelező volt. Tehát kötelező akkor... volt minimum öt családot kiköltöztetni a telepről. Aha. Viszont a településen belül maradtak ezek a családok.
És ez baj, ezek szerint?
Ez valamikor baj, főképp akkor baj, hogyha ez a bizonyos területi lehatárolás, és itt visszatérnék erre, hogy ez mi mindent tud, tehát egy csomó mindenre tényleg nagyon jó, mert megtalálja a szegénységnek azokat a bugyrait, ahol tényleg nagy baj van. Tehát az a bizonyos koncentráció, te is kiemelted, ahol tényleg a nagy a baj, arra ez rámutat, de az utcahatárokat a kis településen nem jól tudja. Tehát ezt csináltunk egy felmérést még a 2019-ben helyi, tényleg a terepet jól ismerő kollégáknak a bevonásával, akik szépen felrajzolták ezt, hogy hát valóban igen, az ő településeken van, ezt az adatokból is látjuk, de hát valójában nem ott van az utcának azon a szélén, mint amit ez a térkép körbe rajzol a településnek. És lehet ezt mondani, hogy jó szándékból, vagy rossz szándékból, az a lényeg, hogy technikailag, gyakorlatilag előfordulhatott az, hogy ahol véget ért a telep, ott épültek aztán az új lakások, és ezen nyilván megnőtt igazából a telepnek a mérete, és nem csökkent.
Ez mennyire egy extrém példa, vagy mennyire általános?
Azt gondolom, hogy ez a kockázat ez jelentős volt benne, és nem azt mondom, hogy általános volt, mert ugye 95 ilyen projekt volt a falusi környezetben, tehát tényleg azért már 95x5, vagy nem is tudom, tehát hogy azért van egy 500 család, aki mozdult, és azoknak én szerintem nagyjából az ötöde ilyen helyzetbe került, hogy gyakorlatilag egy tapottat nem ment odébb, aki viszont tovább tudott menni, annak azért ez borzasztóan nagyon segített, aki kevésbé ment odébb, azon is segített, mert hogy jobb körülmények közé került. De ezt a társadalmi mobilitási ugrást, ami ezt tudott volna hozni, sajnos ezt nem tudta hozni.
Akkor itt igazából az történt ezeknek az embereknek a szempontjából, hogy ők jobb körülmények közé költözhettek, tehát az a lakás, amiben a mindennapjaikat töltik, az lehet, hogy már egészségesebb, lehet, hogy jobban néz ki, mint a korábbi, de igazából ugyanott élnek, ahol eddig. Néhány utcával esetleg odébb, de hogy az életkilátásaik azok akkor nem különösebben változtak meg. És hát igazából itt a településen belül is azért még lett volna lehetőség arra, hogy akkor ne a telep szélén építsék fel az új ingatlanokat, ahogy te is mondod, hanem akkor mondjuk tényleg a falunak abban a részébe költözön, ami már nem a szegregátum.
De ezt tették is egyébként, tehát azért erre volt egy törekvés, és azt gondolom, hogy ott, ahol ez sikerült is, ott nagyon komoly elszállás és tényleg stabil politikai elhatározás kellett ehhez, hogy ezeket végig is ügyek. Tehát ezért az egy illúzió azt gondolni, hogy tártkarokkal várták ezeket a családokat, a telepről kiköltöző családokat azokban a települések, vagy azokban a települési szövetekben, ahol ezek a beköltözések, átköltözések megvalósultak. Tehát ezért ez nagy munka volt ezt előkészíteni minden egyes terepen.
Hiszen gondolom itt akkor azzal is kell foglalkozni, hogy felkészítsék a leendő szomszédokat, hogy
ez így van,
most be fog költözni valaki, aki lehet, hogy nagyon másképp néz ki elsőre, mint ti, vagy nem is ismeritek, és itt fog lakni mellettetek. Erre tudsz valamilyen konkrét példát, akár olyat, ami pozitív, ahol ez kifejezetten jól sikerült?
Az egyik, az a példa, ami az, még az első ilyen pilot körből, tehát ez egy ilyen nagyon régi történet volt. Volt olyan település, ahol egészen a polgármester házával szembeni házba költöztettek be egy családot, és akkor azt lenyelték azt a békát helyben, azzal együtt, hogy nyilván mindenkinek megvolt ebben a szerepe, hogy ott ez a család aztán elfogadott, ott tudjon élni, ott ne zavarják, pont ugyanannyira lakhasson ő ott, mint bárki más egyébként abban a házban lakhatna. De valószínűleg nagyon sok múlik ebből a szempontból a tényleg a helyi politikai elitán, hogy mi az, ami mellett kiállnak, és nem hagyják, hogy felvetődjenek kérdések, hogy mi az, ami oké.
Okay. Igen, a későbbi uniós időszakban, már a 10-es években, amire utaltam az elején, ott is előfordult, volt olyan önkormányzat, ami visszalépett inkább a projekttől, mert hirtelen túl kockázatosnak tűnt volna már kiköltöztetni ezeket a családokat. De az előbb azt mondtad ugye, hogy összességében mondjuk közel 500 családot értek el ezek a nagy volumenű uniós programok.
A falusi környezetben, igen.
A falusi környezetben. Ez azt jelenti, hogy igazából tényleg akkor egy telepen mondjuk 5 családról beszélünk, ami még mindig gondolom a telepnek a legjobban, leginkább könnyen megközelíthető családjait jelenti, és azon kívül még ott laknak rengetegen. Tehát, hogy ha jól értem, akkor igazából ezek a nagy EU-s projektek még azt meg se célozták, hogy az egész teleppel kezdenek valamit, inkább csak valahogy oda így, ott így megjelentek és beszivárogtak.
Ugye az hogy telepek szűnjenek meg, teljességében, ahhoz ezek a pénzek, ezek ilyen morzsák, ezek erre nem valók, ezek erre nem jók. Tényleg. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor valóban olyan családokat kerestek meg, fogtak meg, támogattak meg, kísértek másfél-két évig adott esetben, aki költözéskor, akiknél nagyon nagy tétje volt ennek a költözésnek.
Persze, igen, nem is így értettem, bocsánat, hogy náluk ennek ne lett volna értelme, vagy használ ennek a munkának, csak hogy feltételezem, vagy azt feltételeztem, hogyha arra van kapacitás, hogy 5 családot érjünk el, akkor ez óhatatlanul meg fog állni egy szinten.
Amit még egyébként bevittek ezek a források ezekre a településekre, és azok is tök fontosak egyébként, azokat hajlamosak vagyunk, nem annyira nagyon, mert annyira lakhatásra fókuszálunk, azok ezek a közösségi terek. Tehát nem volt ahova be lehessen menni, iskola után ott lehessen lenni, az anyukák oda tudjanak bemenni a gyerekeikkel, oda tudjanak nekik programokat vinni, ne adj Isten, mosni tudjanak, legyen ott víz, és legyen ott ember, főképp, hogyha arra szükség volt. Tehát ezek a terek azért létrejöttek, ezeknek a tereknek a fenntarthatósága az egy hosszabb távon az egy nagyon fontos kérdés volt, és arra nem nagyon láttunk azért olyan választ, rendszer szinten, hogy az önkormányzatok ezeket valóban utána ugyanolyan intenzitással tudták volna tovább működtetni.
Hiszen ha vége a projektnek, akkor vége hát a finanszírozásnak is.
Igen.
Ugye az elmúlt 6 évben zajlik a kormány szegénység felszámoló programja, ez a felzárkózó települések nevű program, ami tényleg már egészen hosszú múltra tekint vissza. Ehhez képest amúgy a nyilvánosságban viszonylag keveset lehet erről hallani. Ez a 300 legszegényebb falura összpontosít, és fokozatosan vontak be egyre több és több települést ebbe a programba. Ez mennyire dolgozik más megközelítéssel, mint azok, amikről eddig beszéltünk?
Korábbi telepes programok, azok megfogtak és ledobtak valahova 200 millió forintot, és akkor tessék, van rá másfél évetek, hogy elköltsétek, ezt és ezt muszáj belőle megcsinálni, aztán utána picit tartsátok fönn, és utána az a szervezet, aki ezt megvalósította, vagy amelynek a munkatársai ott tudtak lenni, azok utána hazamentek. Tehát ez szerintem ez egy ilyen nagy választóvíz a fetének a módszertana.
Ez a felzárkózó között, települések.
Igen, tehát ez a felzárkózó települések program. Tehát itt az az alapkoncepció, hogy ott legyen egy folyamatos olyan közösségi tér, amelyben benn van olyan ember, aki ért a szociális munkához, a támogató munkához, és ezt a teret töltsék meg programokkal is, aminek egyébként nagyon nagy része esetkezelésre összpontosít, és akkor van egy olyan része, ami meg olyan tevékenységeket nyújt, ott leginkább egyébként a kisgyerekesekre fókuszálva, amelyek egészen egyszerűen szükségesek ahhoz, hogy az intézményesülés előtti években egy ilyen korai fejlesztési pályán megtalálják azokat a gondokat, feladatokat, amiket a szülők egyszerűen otthon nem tudnak megugrani. És van még egy dolog, amit nem szabad elfelejteni, az, hogy ennek a programnak az eszköztára az erősen komplexebb, mint ami az összes telepes programban egyesével volt, mert itt van egy gazdaságfejlesztési komponens, meg szervezetfejlesztés, meg intézményfejlesztés, tehát itt azért nagyon, elég sok minden körbeveszi azért ezt a szociális munkát, ami egy jelenlét szociális munkának hívják, pont ebből kiindul, hogy ott van egy hely, ami ott van, és ott van benne az ember.
Ugye ez a Máltai Szeretett ember. Szolgálat az, ami igazából koordinálja ezt az egész munkát, és nekik egy saját korábbi modelljüket ültették át erre. Célkitűzésében mennyiben hasonlít a korábbihoz? Tehát mennyire lehet mérni azt, hogy most akkor ez már hatékonyabb-e, jobb-e, mint azok az uniós projektek, amikről megbeszéltük, hogy hát minimum felemás eredményt értek el?
Én azt várom el, hogy innentől, tehát ezekről a településekről egészen egyszer megerősödve valaki, aki akar onnan el tudjon jönni. De most azért ez nem két perces feladat, mert hogy mondjuk 50 éve 0 forint ment ezekbe a településekbe, akkor most mit várok egy évben? De van még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy azok a hátrányok, amelyek az egyéni életpályákon meghatározzák, hogy valaki hogyan fog boldogulni, az nagyon-nagyon korán eldőlt. Tehát, hogy tényleg az van Magyarországon, most kicsit sarkosan fogok fogalmazni, hogy ahova születtél, akkor az ott eldőlt, hogy veled mi lesz. És ettől a programtól én azt várom, hogy minden egyes gyerek, aki megszületik, az valahogy kapja már meg azt a pluszt, amit egy ilyen alsó középosztálybeli gyerek alapvetően egyszer attól kap meg, hogy nem oda születik. És akkor ebben, ezt például mérjük, tehát ezt látszik, hogy ebben ugyanúgy, ahogy a biztos kezdett gyerekprogramok annó, ugye, amik szintén hátrányos helyzetű gyerekeket, de nem ennyire hátrányos helyzetű gyerekeket próbáltak megfogni korai fejlesztéssel, a szülőket megtámogatni abban, hogy nekik ezzel mi a feladatuk, mi a munkájuk, mit csináljanak. De ebben azt látom, hogy van elmozdulás, tehát itt egészen egyszerűen jobb sors irányába el lehet őket indítani.
Ez már látszik mondjuk azokon a gyerekeken, akikkel 6 évvel ezelőtt elkezdtek foglalkozni?
Ez már látszik azokon a gyerekeken, akiket mi láttunk 6 évvel ezelőtt, és utána visszamentünk, és megnéztük őket 4 évvel ezelőtt, és látjuk, igen. Tehát ez tényleg látszik, ezzel így nincsen baj. Az lesz aztán a kérdés, hogy mi van akkor, amikor véget ér ott az iskola, onnantól mi lesz velük, hova tudnak ők elmenni. Van-e akkora ereje ezeknek a programoknak, meg a támogatóknak, meg a szülőknek egyébként, hogy tovább tudják majd segíteni a gyerekeiket már olyan iskolai pályaszakaszokon, amikkel kapcsolatban nekik saját maguknak semmilyen tudásuk és semmilyen tapasztalatuk nincs.
Zárásként összességében az érdekelne, hogy te, aki érzemben a 2000-es évek óta végigkísérted ezeknek a különböző hol hazai, hol EU-s, hol ilyen, hol olyan programoknak a működését, és most igazából ez a felzárkózó települések az, ami megy, és amiben látszólag ez a kormány hosszú távon elköteleződött. Mik a kilátások? Tehát mennyire vagy optimista abból a szempontból, hogy ez tartósabb és hatékonyabb változást fog elérni, mint a korábbiak?
Én azt gondolom, hogy mást akar. Tehát az a fajta lakhatási integrációs, deszegregációs vonal, amit azt látunk, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy társadalmi mobilitási esélyt kapjon valaki, egy szegény telepre, egy cigány telepre beleszületve, az ezt nem hozza. Ez mást hoz. Tehát ez azt hozza, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel, hogy legyen szűrés, hogy megpróbálják az anyukákat is egy ponton valamilyen fajta munkához juttatni, mert ugye ott az anyaságba bele öregszenek emberek. Ez ezt nem fogja. Az egy más dolog, azt gondolom. Ez a teljesen lepusztított szociális ellátórendszernek valamilyen fajta bestoppolása lesz. Nagyon fontos, hogy legyen, mert hogy közben meg ott van az a népesség, akivel azok a családok, akinek semmi más nem fog jutni. Még lehet, hogy még az ő gyerekeiknek sem. Tehát ezt nagyon okosan kell csinálni, és nagyon megerősítve ezeket a családokat. De ezt az ambíciót, hogy hogyan lehet közelebb hozni, és ezt a társadalmi távolságot tényleg látványosan egy generáción belül lecsökkenteni, ez szerintem ez ehhez túl pici.
Tehát akkor igazából, ha jól értem, összességében ez a program arra alkalmas, hogy ezeket a hiányzó állami szolgáltatásokat, amiket ideális esetben az állam úgy egyébként is biztosíthatna, akár ezeken a településeken, vagy az önkormányzat biztosíthatna, azokat végül is egy ilyen kerülő úton oda vigye.
Igen. És ráadásul úgy tegyem, mint hogyha ezt ilyen nagyon olcsón meg lehetne úszni. Igen. Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy szóval sokkal nagyobb a baj meg a hiány, mint amennyit ezen a programon keresztül is az állam beletesz ebbe. Az EU-s pénzből finanszírozva. Igen.
Telled, Nóra, köszönöm, hogy eljöttél, és
köszönöm,
ezt elmondtad. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, nem csak ma estére, hanem úgy általában is, ugyanis ez volt a Politikai Vetület utolsó adása. Az elmúlt hetekben végigkísértük a Partizán 7 állomásos tavaszi turnéját, de a turné még nem egészen ért véget, hiszen a következő napokban további adásokkal jelentkezünk majd az Ormánságból. Mindenképp kövessétek azokat a műsorainkat is. Én Szurovec Illés voltam, köszönöm, hogy velünk tartottatok.